Nehémiás könyvének második részének a második felét olvasom. Ez a második rész 11. versétől a 20. vers végéig, hát folytatom a már megkezdett történetet. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam 3 napig, elindultam éjszaka néhány emberrel. De senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgy kapun a sárkány forrás felé, majd a szemét kapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyeken rések voltak, és kapuit, amelyeket tűz emésztett meg. Azután tovább mentem a forráskapuhoz, meg a királytóhoz. De mivel nem volt elég hely arra, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszatértem, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az elöljárók nem tudták, hova mentem és mit tettem. Sem a júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az elöljáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg. Ellenben ezt mondtam nekik. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a jó munkához. Amikor meghallotta ezt a hóróni Szamballat, Tóbiá, az amóni szolga és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket, mit akartok csinálni, talán a király ellen akartok föllázadni? Én azonban így válaszoltam nekik, maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban semmi részetek és jogotok nincs, emléketek sem marad Jeruzsálemben. Hihetetlenül gazdag ez a történet, nem csak azért, mert hát elég hosszú, egy egész fejezetet olvastunk most el, hanem mert valóban tele van akcióval, tele van történéssel, párbeszédekkel, nagyon gazdag, és hát csak egy-egy mondatáról is külön igehirdetéssel lehetne készülni. Például az egyik, az a 10. versben, hogy amikor Nehémiás ugye a perzsa királynál ugye eléri, hogy hát engedélyt kapjon ahhoz, hogy hazautazzon Jeruzsálembe, jót akar. Egy város, sőt annál is többet, egy népet akar fölépíteni, újjáépíteni, ezért veszélyeket vállal, kockáztat. A jóra figyel és jót akar, és még a legjobb szándékú emberbe is van, aki beleköt. Itt van a 10. versben, meghallotta ezt a hóróni Szamballat és Tóbiá az amóni szolga, és nagyon rossz hallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Mindig van ilyen. Hogyha te valakinek a javát keresed, ha valami jót akarsz, előbb-utóbb belebotlasz olyan emberekbe, akiknek ez nem tetszik. Akik rosszallani fogják. Erre föl kell készülni. Na, tele van ilyenekkel, de most nem veszünk el a részletekbe, hanem magamat is fegyelmeztem, hogy megyünk tovább a sorozatunkban. Ugye Nehémiás könyve alapján az építkezéseinkről gondolkodunk, akár a kapcsolatainkat, akár a karriert, családot, szolgálatot vagy házat építünk. Ha fellapozzuk Nehémiás könyvét, akkor olyan kihagyhatatlan információkat találunk benne, amelyek nagyon sokat segíthetnek bármiféle építkezésünkben. Mintha egy építési naplót vennénk a kezünkbe, nem csak adatokkal találkozunk benne, hanem mesterfogásokkal is. Mintha egy különleges ilyen építkező kézikönyvét forgatnánk. Az adja a különlegességét, hogy a benne található mesterfogásokra maga Isten készíti fel Nehémiást, ezt a nagy építőmestert, lelki, szellemi és fizikális építőmester is ő. Ugye azok kedvéért, akik nem voltak itt, vagy hát már nem emlékeznek pontosan, hogy egy hónappal ezelőtt hol hagytuk abba, csak röviden felidézem, hogy az első mesterfogás arról szólt, hogy az építkezés megkezdése előtt milyen fontos a megfelelő tájolás. Ugye ez szinte naponta eszünkbe jut, és hálásak is vagyunk itt az elődökért, a feleségemmel, hogy annyira jól tájolták például ezt a parókia épületet. Tehát ez látszik, hogy nagyon megtervezték annak idején, hogy hol kell fel a nap, hol fog delelni, hol nyugszik le, ennek megfelelően helyezték el a parókia épületet. És nappal, ugye a nappali szobát, illetve hát a lakószobákat süti a nap, a kamra ugye a leghidegebb oldalra került, tehát ez egy átgondolt, megfelelően tájolták az épületet. Nagyon sok múlik ezen. Nehémiásnál is látjuk ezt a momentumot, a tájolást, a megfelelő tájolást. Isten, vagy Nehémiás Isten felé tájolja magát, hogy megfelelően tudjon majd tájékozódni. A tájolást Nehémiás imában végzi el, az imádságnál az nem csupán kegyes szavak, meg vallásos kifejezések mormolása, hanem az, hogy teret ad magában a Szentléleknek. Láttuk, hogy ennek mi volt nála a következménye. 4 pontban beszéltünk erről, a Szentlélek felkavarta, tisztogatta, mozgósította, és végül kizökkentette. Ez a csúcsa, ez a kulcsa az igazán eredményes imádságnak, hogy van valami előzetes elképzelésem, vagy akár meggyőződésem, de mielőtt arra áldást kérnék, előtte még megvárok egy jelzést Istentől. Egy jelzést arról, hogy valóban ez-e a helyes irány, valóban jól látom-e, valóban jól győződtem-e meg erről vagy arról a dologról, vagy pedig a Szentlélek esetleg kizökkent, és ezáltal más irányba fordítja a figyelmemet, és más irányba vezet. Nehémiás vár, és átél, imádság közben átél egy ilyen kizökkentést. És ez az ő esetében azt jelentette, hogy miközben imádkozott, a nyomorúságos helyzetben lévő jeruzsálemi hittestvéreiért, hogy Isten segítse meg őket valahogy, aközben Isten azt mondta neki, hogy nézd Nehémiás, ha te azt mondod, megvallod, hogy én hatalmas vagyok, akkor miért nem kérsz engedélyt a királytól, hogy magad menj Jeruzsálembe, menj haza Jeruzsálembe, felépíteni a falakat. Szép, hogy itt több ezer kilométer távolságban, a messzi Perzsiában imádkozol az otthoniakért, de sokkal szebb lenne, ha magad mennél. Nehémiás erre nem készült, amikor elkezdett imádkozni, de a Szentlélek ebbe az irányba mozdította. Az imádsága tehát nem volt zökkenőmentes, de éppen ettől lett igazán eredményes. Na, ennyit így felelevenítésképpen, és hogy milyen eredménye volt Nehémiás életében ennek az imádságnak, ennek a kizökkentő imádságnak, azt nézzük meg most. Ennek a lényege, ennek az eredménynek a lényege egy szóval, ez a rendteremtés. És ez a második mesterfogás, amit elleshetünk Nehémiástól, hogy annyira rendezetten mennek itt a dolgok, pedig nagyon sok kuszasággal, meg rossz szándékkal is kellett szembesülnie, de annyira szépen rendben mennek általa a dolgok. De ez ott kezdődött először is, hogy rend teremtődött Nehémiásban. Látjuk, hogy Nehémiás hatalmas feladat előtt állt, olyan munka előtt, amelyben ő nem volt szakember. Ő pohárnok volt a perzsa király udvarában. De most arra készül, hogy egy hatalmas városfalat építsen újjá. Tehát építőmérnöki és részben hadmérnöki feladatokat kell ellátnia. Hát Ezt ő soha nem tanulta, ez elég távol áll a pohárnokságtól. Mégis utólag visszatekintve azt látjuk, hogy rendkívül sikeresen végezte el ezt a feladatot. Olyan módszereket alkalmazott Nehémiás, amelyeket ma is tanítanak, amelyeket ilyen csapatépítő tréningeken ma is tanítanak. Például a hatalmas munkatervét több kisebb egységre osztotta, hogy így könnyebben áttekinthető és megvalósítható legyen. Ez csak egy példa, sorolhatnám, de most csak ennyit mondok. De honnan volt ehhez ötlete, képessége? Onnan, hogy rend teremtődött benne. Az a Szentlélek, aki egy imádságban nemrég kizökkentette őt, és más irányba fordította, ez a Szentlélek most rendet teremtett benne. A Szentlélektől nem áll messze a rend teremtés, sőt, igazából ez az egyik legelemibb munkája a Szentléleknek. A világ teremtésénél azt olvassuk, hogy káosz volt, sötétség volt, rendezetlenség volt, de Isten lelke ott lebegett a káosz fölött, és aztán elkezdett rendet teremteni, szétválasztott dolgokat, összeillesztett dolgokat, és létrejött a világegyetem csodálatosan. A Szentléleknek az egyik legelemibb munkája ez a rendteremtés. A nagy világ mindenségben és a mi kis mikrokozmoszunkban, a mi világunkban is. Na, Nehémiás ezt éli át, rendteremtődött benne, mielőtt nekiállt ennek a feladatnak. A Szentlélek rendet teremtett a gondolatai terén és az érzelmei terén is. Ha megnézzük a második részt, azt látjuk, hogy Nehémiás hihetetlenül összeszedett. Akkor is, amikor a perzsa királlyal beszél. Akkor is, amikor rágalmak érik. Akkor is, amikor Jeruzsálem vezetőivel tárgyal. Ez a belső rend az alapja annak, hogy a hatalmas munkát, ami Nehémiásra vár, jól el tudja végezni. És mivel egy ilyen belső rend teremtődött a Szentlélek által Nehémiásban, ezért ment aztán minden olyan rendezettel, úgy ment minden nálam itt a karikacsapás. Az első jele ennek, hogy rendesen meg tudott felelni a király kérdéseire. Ez az első jele a benne lévő rendnek. 4 hónap telt el azóta, hogy Jeruzsálemből meglátogatta őt a perzsa királyi udvarban egy küldöttség, és Nehémiás értesült tőlük a város kétségbejtő helyzetéről. Ez alatt a 4 hónap alatt Nehémiás imádkozott, terveket szőtt, és minden bizonnyal átgondolta azt is, hogyha alkalma nyílik rá, mit és hogyan fog majd elmondani a királynak. Szóval rendesen felkészült, előre felkészült erre a sorsfordító beszélgetésre. És ez, hogy olyan rendesen meg tudott felelni a királynak, illetve hogy összeszedetten tudott vele társalogni, ez ott kezdődött, hogy kereste és eltalálta a kedvező alkalmat a beszélgetésre, az időzítés. Nem mindegy, hogy ha valami fontos beszélgetésünk van, akkor nem mindegy, hogy mikorra időzítjük. Egy királlyal nem lehet csak úgy bármikor beszélgetni. Nehémiás akkor tárja a kérését a perzsa király elé, amikor az a legkevésbé elfoglalt. És amikor jelen van a királyné is, ez is számított. Ezt egy külön megjegyzi a Biblia szövege, ott a királyné, na hát ott az asszony is. És a perzsa királynék alapesetben soha nem lehettek jelen egy nyilvános alkalmon, pláne nem egy ilyen királyi audiencián, egy ilyen meghallgatáson. Ez tehát egy kivételes pillanat, amikor 1. ráér a király, 2. szinte családias a légkör. És ott van az asszony is, és ha kell, akkor azért mondja, hogy Artas aztán, nem tudom, hogy szólította, Artikám, vagy nem tudom. Hát gondold át ezt még egyszer. Na, aztán azzal folytatja, hogy bevállalt egy szokatlan és nagyon kockázatos dolgot Nehémiás. szomorúnak mutatkozott a király előtt. Ezt mi már nem nagyon értjük, hogy miért volt ez annyira kockázatos. Azért, mert itt most egy kis kortörténeti adalék jön, a perzsa udvari szertartás szerint a király szolgáinak mindig boldognak, vidámnak kellett mutatkozniuk a király előtt. Ez hozzátartozott a szolgálathoz, hogy ha volt kedve hozzá, ha nem, mosolyogni kellett, boldognak kellett látszani. Nehémiás a látogatás óta eltelt 4 hónapban még mindig tartotta magát ehhez a szigorú előíráshoz, de most megszegi, és ezzel azt kockáztatja, hogy a király minimum fölfüggeszti a pohárnoki állásából, és megfosztja a szabadságától, és börtönbe kerül, de még az is lehet, hogy az életét is elveszi. A perzsa királyi udvarban nem lehetett viccelni. Ugyan mindenkinek boldognak kellett mutatkoznia, de ebben a király nem ismert tréfát. Ha ennyire kockázatos volt szomorúnak mutatkoznia Nehémiásnak, akkor mégis miért tette? Mert ezzel felhívta a király figyelmét, mint egy helyzetbe hozta magát, hogy elmondhassa az új munkájának a tervét, azt az új tervet, amire a Szentlélek hívta föl Nehémiásnak a figyelmét. Na, itt hirtelen egy olyan helyzet kerekedik Nehémiás számára, amelyet ma így nevezünk, hogy állásinterjú. Ahhoz, hogy Nehémiás felépíthesse Jeruzsálem falai, először magát kell felépítenie a király előtt. Hogy ő igenis alkalmas erre a feladatra. És nézzétek meg, itt tényleg egy állásinterjú folyik, a király 3 kérdést tesz fel Nehémiásnak. Nem adja meg csak úgy szíre szóra az engedélyt, hát azért mégis a legjobb pohárnokáról van szó, most miért engedje el? 3 kérdés. És a megfelelő válaszon múlik, hogy lesz-e ebből az új állásból, ebből az új küldetésből valami, vagy sem. Mindjárt az első feleleten eldőlhet az egész beszélgetés. Ha rosszul válaszol a király első kérdésére Nehémiás, akkor marad a perzsa király udvarban. De Nehémiás nagyon jól felelt, és a rend, a benne lévő rendnek ez a 3. jele, hogy ebben a kiélezett helyzetben, ebben a fontos, sorsdöntő beszélgetésben jól indított, mert rend volt benne. Elhangzik a király első kérdése, miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ez olyan észrevétel, amiért mások börtönbe kerülhetnek, vagy az életüket is elveszthetik. Annak ellenére, hogy Nehémiás erre a pillanatra várt, de áramütésként éri a király kérdése. Rémület járja át a szívét. Olvastuk is, ekkor én nagyon megijedtem, leírja. De ez csak egy kis ideig tart, aztán a lehető legjobb feleletet adja. Azt mondja, örökké éljen a király, hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, romhalmazzá vált, és kapuit tűzemésztette meg. Az, hogy egy ilyen kockázatos, kiélezett pillanatban ennyire jó feleletet, jó választ tudott adni, hogy miért mondom, hogy jó választ adott? Azért, mert megy tovább a beszélgetés, a király nem állítja le. Tehát, hogy egy ilyen jó választ tudott adni, az csak úgy volt lehetséges, hogy előre felkészült rá. Érződik, különösen az eredeti héber szövegben, érződik, hogy ezek a szavak gondosan kilettek válogatva. Ez egy nagyon megszerkesztett mondat. Ez nem rögtönzés volt, nem spontán jött Nehémiásból. Összeszedettek, őszinteséget tükröznek, tehát egyenes beszéd, amit itt mond Nehémiás. Nehémiás megjátszhatta volna a politikust, az ártatlant, vagy megjátszhatta volna a szakértőt, vagy bármi más módon taktikázhatott volna, ehelyett megmondja az igazat. Előre elhatározta, hogy így fog cselekedni, akkor is, ha veszélyes. Ehhez tartja magát. Ez mindig kockázatos, megmondani az igazat. Hát van is egy ilyen magyar szólás, hogy szólj igazat és betörik a fejedet. Hát igen, Egy kockázatos az igazat megmondani és felvállalni. Különösen kockázatos egy állásinterjúnál, de Nehémiás bevállalta. Ezután kerül sor az állásinterjú talán legfontosabb pillanatára, a motiváltság bizonyítására. Hát mivel a feleségem is állást keres, most mi is tanulgatjuk, hogy mennyit számít az egy állásinterjún, hogy az álláskereső az motiváltnak tűnjön. Erre ad alkalmat a király második kérdése, mit kívánsz tehát, mit szeretnél, mi a terved? És Nehémiásnak olyan feleletet kell adnia, amelyből a király megérezheti, és elhiheti, hogy Nehémiás mennyire motivált abban az új feladatban, amit szeretne elnyerni a királytól. Nos, Nehémiás, ha jól indított, akkor még jobban folytatja, a jó indítás után nem bízza el magát, hanem amikor megkapja a legfontosabb kérdést, egy pillanatra megáll, mert tart egy lélegzetvételnyi szünetet. Nem válaszol azonnal. Itt van egy törés. Itt a leírásból kiderül. Írja is egyébként. Megkérdezte tőlem a király, mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Én így fogalmaztam meg, volt egy lélegzetvételnyi szünet. Egy pillanatra megáll, és egy rövidet imádkozik Nehémiás. Lélegzetvételnyi ez a szünet, mert csak olyan rövid lehetett, mint egy lélegzetvétel, hiszen a király várja a választ. De ez nem csak egy üres sóhaj, nem csak egy jaj Istenem felkiáltás Nehémiásnál, hanem a Szentlélekből vesz magához erőt. Szinte szippant egyet Isten bölcsességéből és erejéből. És ezután, a lélegzetvételnyi szünet után felel, hogy ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá te szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Perzsiában az ősök tisztelete és a halottakról való tisztes megemlékezés nagyon fontos dolog volt. Nagyon komolyan vették a gyászt, a búcsút és az ősök emlékének az ápolását. Nem véletlen, hogy Nehémiás beleszövi ezt is a mondandójában. Én hiszem, hogy amellett, hogy alaposan felkészült Nehémiás, azért találta el annyira a motiváció megfogalmazását, mert tartott egy lélegzet vételnyi szünetet, és mondta, a lélekből vett egy szippantással. Jézus ezt úgy mondja, hogy amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanatok kell. Nos, ne aggódjunk, ne sóhajtozzunk, hanem inkább szippancsunk a Szentlélekből, tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet. Végül a király harmadik kérdése arra vonatkozik, hogy hogyan számol Nehémiás? Leméri, hogy mennyire van kész a tervekkel. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza, kérdezi. Az, hogy Nehémiás fejében milyen rend van, jól mutatja, hogy erre is azonnal és határozott feleletet tud adni. Biztos időpontot tud mondani, mert Isten jelenlétében már előre átgondolta a dolgot. Sőt, azt is kigondolta már előre, hogy hivatalos leveleket kérjen a királytól, olyan leveleket, amelyek a tartományi helytartók előtt igazolják őt, meg olyat, amivel felhatalmazást kap, hogy gerendáknak való fát vihessen az építkezéshez. Mennyire előrelátó volt. Tehát az a rend, amit a Szentlélek Nehémiásban teremtett, először is abban nyilvánult meg, hogy rendesen meg tudott felelni a király kérdéseire. Annyit szeretnék még ebből az első pontból üzenetként kiemelni, hogy ha belekezdesz bármilyen építkezésbe, nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb hivatalos személyekkel is lesz dolgod. Olyanokkal, akik esetleg nem osztják a te keresztény meggyőződésedet, hitedet. De nincs olyan hivatalos személy, aki nemet mondhatna akkor, amikor Isten igent mondott. Hogyha Isten indít téged valamire, akkor nincs az a földi hatalmasság, aki meg tudna akadályozni téged abban a munkában, amit Isten rád bízott. Másodszor, és most már a többi pontról rövidebben, másodszor abban látszik meg, hogy Nehémiásban a Szentlélek rendet teremtett, hogy felállított egy fontossági sorrendet. Gondolkodtam, hogy lehetne megfogalmazni a fontossági sorrendnek a lényegét. Tehát a fontossági sorrend az rend a sorrendben. Semmilyen építkezés nem lehet rendesen elvégezni fontossági sorrend nélkül. Erről tényleg csak így röviden, Nehémiás először is felmérte a terepet, ezzel kezdte. Ezt már akkor elkezdte, amikor pontos információkat gyűjtött a megmenekült júdaiak helyzetéről, a küldöttség tagjaitól, majd azzal folytatta, hogy amikor megérkezett Jeruzsálembe, körüljárta a falakat, és felmérte a kárt. Erről csak annyit, hogy az Istenre való hagyatkozás az nem teszi feleslegesi a részletes tájékozódást. Sőt, általában sokkal nagyobb hitre lesz szükségünk a tények ismeretében. A hit nem azt jelenti, hogy nem törődöm a tényekkel, hanem azt, hogy a tények ismeretében Istentől várom a megoldást. Bármennyire is lelombózóak azok a tények, bármennyire is romokat tükröznek, szembenézek velük, és Istentől várom a megoldást. Csak ezután, a felmérés után készítette el a végső terveket, és miután a végső terv is elkészült, csak utána tárja az illetékesek elé. Addig Nehémiás titokban tartja, úgy is mondhatjuk mai kifejezése, hogy diszkréten kezeli. Miért ügyel ennyire a diszkrécióra? Mert jól tudja, hogy mindennek rendelt ideje van. Mielőtt tényekről akart beszélni, előtte össze kellett azokat gyűjteni. Ez már csak azért is bölcs, mert ezzel lélektanilag is tekintettel van a júdaiak helyzetére. A júdaiak, akikhez érkezett, jelenleg vesztesnek érzik magukat. Márpedig a vesztes oldalon mindig keserűbbek a veszekedések és mélyebbek a szakadások. Egy csüggett ember, ez lélektanilag így van, egy csüggett ember sokkal makacsabbul ragaszkodik a véleményéhez, mint egy boldog ember. Egy boldog ember, aki boldog, az önfelett, az könnyed, az könnyebben is enged. Mert most olyan jól van, hogy őtőle most aztán történetnek így is, meg úgy is a dolgok, ő el van a maga boldogságával. Most Nehémiás tekintettel van arra, hogy kikhez érkezett. Olyanokhoz, akik jelenleg vesztesnek érzik magukat. Olyan helyre érkezett, ahol a veszekedések, aggodalmak, csüggedés már évek óta rombolják és megosztják a közösséget. Előbb felmérést végez, és az alapján véglegesíti a tervet, és így, amikor eljön az ideje, hogy az emberek elé álljon, már nem egy légből kapott tervvel áll elő, hanem egy tényekre alapozott tervvel. Nem rontja el azzal, hogy idő előtt elkezd szájhősködni. Milyen nagy ellentétben van azokkal, vagy azzal, ahogyan sokan színre lépnek, Nehémiás szinte titokban, az éj leple alatt végzi a felmérést, csendben szemlélődik, nem tesz semmilyen hangzatos kijelentés, hogy na, én itt vagyok, én vagyok a megoldás, hoztam a megváltó tervet. Nem csinál ilyet, nem bocsátkozik könnyelmű ígérgetésekbe sem. Másodszor tehát az a rend, amit a Szentlélek Nehémiásban teremtett, abban nyilvánult meg, hogy felállított egy fontossági sorrendet. És ebből már egyenesen következik a harmadik, és ez az utolsó, amit megnézünk, helyesen tudott rendelkezni. Szándékosan mondom így, hogy rendelkezik, és nem azt, hogy utasít. A kettő nem ugyanaz. Az a rendelkezés, amit Nehémiásnál látunk, az rendből fakad, ahogyan a magyar szó vissza is utal rá. Ez sokkal több utasítgatásnál vagy parancsolgatásnál. Nehémiásnál a rendelkezés három ponton is eltér a parancsolgatástól. Az egyik az, az, hogy megfelelő a hangvétele. Odaírtam zárójelbe, hogy azonosulás. Ahogyan korábban már imádságban, most az embereknek mondott beszédében is azonosul a népével. Nem adja a királyi udvarból érkezett magas rangú hivatalnokot, hogy emberek, látom, nagy bajban vagytok, de majd én segítek a bajotokon, megvannak a megfelelő kapcsolatai, még a perzsa királynál is nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezem. Nem így beszél. Ehelyett a leereszkedő hangvétel helyett egészen más hangot üt meg. Azt mondja, hogy magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Tehát ő Jeruzsálem lakói közé sorolja magát, azonosul velük. Belehelyezkedik az ő helyzetükbe. Nem tekinti magát kivételnek. Tehát a megfelelő hangvétel. Aztán megfelelően őszinte. Őszintén beszél azokról a veszélyekről és nehézségekről, amik várnak rájuk. Nehémiás nyíltan felfedi ezeket, nem hallgatja el a bajokat, mert tudja, nem a nehézségekkel való szembesülés az, ami lebénítja az embereket, hanem az, ha nem látnak erőforrásokat a nehézségek legyőzéséhez. Az egyik legnagyobb erőforrás pedig maga a vezető, mégpedig egy olyan vezető, aki a nehézségek ellenére is akar előre menni. Céltudatos, megvan a terve, megvan a látása, akar előre menni. És ez már a harmadik pontra mutat rá, hogy megfelelően ösztönző. A rendelkezésben, egy jó rendelkezésben ösztönző is a vezető. Az emberek nem programokat követnek, hanem olyan vezetőket, akik lelkesítik is, ösztönzik őket. Elég, ha a jelenlévő férfiaknak, illetve hát a focit kedvelő asszonyoknak, nőknek csak egy nevet mondok, hogy Dárdai Pál. Tudjuk, hogy ez az ember rövid idő alatt a nagyon rossz helyzetben, nagyon mélyen lévő magyar válogatottat hogy összeszedte. És amit előre megmondott, az lett. Mondta, hogy hát a románokkal valószínű, hogy hozni fogunk elhozunk egy pontot, döntetlenre játszunk, úgy lett. És lehetne sorolni, nem akarom szaporítani a szót, meg talán nem is nagyon ide illik, de csak annyi, hogy ő elkerülte azokat a tipikus hibákat, amiket a korábbi szövetségi kapitányok elkövettek, nagyon céltudatos volt, nagyon felkészült, elmondta, hogy kemény lesz, ha eredményeket akartok elérni, akkor nem lehet lötyögni, kemény lesz, de ha oda teszitek magatokat, akkor ez és ez várható. És a játékosok csodálkozva látták, hogy amit előre megmondott, az lett. Az lett. De még csak nem is egy programmal jött. Már az első edzés után úgy nyilatkoztak a játékosok, hogy ez egy olyan szövetségi kapitán, akit mi követünk. Bármit mond, bárhova megy, követünk. Meg is lett az eredménye. Az emberek nem programokat követnek. Vezetőt, aki ösztönző tud lenni. Visszatérve Nehémiáshoz, és ezzel fejezem be, Nehémiás nem csak szavakkal ösztönzi a júdaiakat, elmondja nekik, és láthatják is, hogy ő már cselekvésre indult. Felmérte a terepet, engedélyt kért és szerzett a királytól, és nem jött üres kézzel, mert már eleve hozott gerendákat az építkezéshez. Tehát ő komolyan gondolja, hogy amiről itt most beszél, meg amire ösztönzi az embereket, tessék, itt van, már mindent beszereztem, kezdjük el. Ő már nagyon sok mindent tett. Látják az emberek, hogy ez a Nehémiás komolyan gondolja, amiről beszél. Akarja csinálni. Tehát nem csak szavak, hanem tettek szintjén is áradt Nehémiásból a bizakodás. És ez a Nehémiásból áradó bizakodás és hit, ez átterjedt a népre is. felbátorítja és buzdítja őket, és ezért olvassuk ezt a 18. versben, hogy erre ők így feleltek, már nem is Nehémiás adja a szájukba a szavakat, ők így feleltek, hogy kezdjük el az építést. És bátran hozzáfogtak a jó munkához. Annak fogadják el a rendelkezéseit, és azt követik, aki ismeri a helyzetet, és ugyanakkor a személyes példájával is ösztönző. Hát íme ilyen hatásai lehetnek annak, amikor a Szentlélek teremt bennünk rendet. Rendes feleleteket találhatunk nehéz kérdésekre, képesek lehetünk megfelelő fontossági sorrendet felállítani, és képesek lehetünk helyesen rendelkezni. És ilyen rendezettséggel, ilyen belső renddel bátran el lehet kezdeni az építést, bármit is jelentsen az. Amen.